Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánunk.
A román elnök Bukarestbe kérette Szász Jenő székelyudvarhely polgármesterét. Traian Băsescu személyesen akart tájékozódni a Székely Nemzeti Tanács március 15-ére összehívott Székely nagygyűlés körül kialakult helyzetről. A nagygyűlésen nem az autonómiát kiáltanák ki, hanem a székelység autonómia törekvéseinek adnának hangot.
A csendőrség és a rendőrség megyei, illetve helyi vezetői egyaránt azt ígérték, emelt létszámban vesznek majd részt a rendezvényen. A polgármester hivatal egy helyi őrzővédő céget is felkért, hogy felügyelje az ünnepséget. Bogdán Tibor bukaresti beszámolója következik.
Traian Băsescu már korábban figyelmeztette a székelység vezetőit, hibát követnek el az autonómiát meghirdető alkotmány ellenes szöveg elfogadásával, mivel Románia területi épségével nem lehet játszani, de az ellenrendezvényeket is hibának minősítette. A robbanékonynak vélt helyzetről tárgyalt a belügyi és igazságügyi miniszterrel, valamint a titkosszolgálatok vezetőivel, akiktől biztosítékot kért arra, hogy képesek ellenőrzésük alatt tartani a helyzetet.
Szó esett március 15-éről is, melyek kapcsolatosan tájékoztatást nyújtottam, hogy helyi szinten mindent megszerveztünk, hogy rendben történjenek a dolgok, hogy túl vagyunk a prefektúrával, a rendőrséggel, csendőrséggel való egyeztetéseken, hogy minden rendben lesz, hogy nyugodtan jöjjenek az emberek, és az elnök úr is kölcsönösen ugyanerről biztosított engem, hogy semmiféle rendbontásra nem kerülhet sor, mert hát a mai Románia már nem az a Románia, amelyik ezelőtt 15 esztendővel volt. És ami a talán hír lehet, az az, hogy meghívtam elnök urat március 15-ére Székelyudvarhelyre. Bízom benne, hogy szakít időt, hogy eljöjjön.
Gyorgy Funár, a Nagy Románia párt szenátora feljelentést tett a bukaresti főügyészségen a szervezők ellen. Az ország nemzetbiztonságát fenyegető alkotmány ellenes cselekedet miatt. Már közölte, pártja továbbra sem mond le arról, hogy 100 000 román hazafival szervezen ellengyűlés Székelyudvarhelyen. Több román civil szervezet és párt is távolmaradásra kéri a románokat, a Hargita megyei románok parlamenti képviselője pedig a készülő uniós országjelentés miatt aggódva int józanságra.
Nem tartom jónak, hogyha valakik politikai célokra akarják felhasználni az ünnepet vagy az ünneplő tömeget. Autonómiát mindannyian akarunk, viszont azt sajnos kiáltványokkal vagy nyilatkozatokkal nem lehet megvalósítani. Jó lenne az, hogyha ez ilyen egyszerűen megvalósulhatna. Másrészt pedig, ami nekem a gondom az, hogy sajnos ezzel a tervezett nagygyűléssel megint csak sikerült megrontani az országon belül a román-magyar viszonyt. A szélsőséges román nacionalistáknak úgy kellett ez, mint egy falat kenyér. Tehát ez látható jól a nyilatkozataikból.
Igazi baráti beszélgetés volt, közölte Sólyom László magyar köztársasági elnök, miután Jacques Chirac francia államfővel tárgyalt Párizsban. Elsősorban uniós kérdéseket vitattak meg, de szóba került a Magyarországon kiépülő francia egyetemi hálózat is, ahol egyelőre jogban, politika, tudományban, de később más területeken is master fokozatot lehet szerezni francia nyelven. Chirac elnök az intézményhálózat bővítéséhez anyagi támogatást ígért.
Sólyom László a nap folyamán koszorút helyezett el az 1956-os forradalom áldozatainak jelképes párizsi sírjánál, majd kitüntetéseket adott át a magyar nagykövetségen.
Jött, dicsért, majd távozott. Röviden így foglalható össze a brit miniszterelnök 10 órás pozsonyi látogatása.
Tony Blair ma délben már Prágába az európai szociáldemokrata és szocialista vezetők értekezletére utazott.
A vendég barátjaként üdvözölte szlovák kollégáját, majd hosszasan dicsérte északi szomszédunk gazdasági teljesítményét. A brit kormányfő, aki a júniusban esedékes szlovák előrehozott parlamenti választások előtt érkezett Pozsonyba, külön kiemelte annak jelentőségét, hogy országa és Szlovákia hasonlóképpen tekint a jövőbe, azonos módon nyitottnak és dinamikusan fejlődő közösségnek látja a jövő Európáját. Durinda, aki hétvégi lábtörése miatt egyébként még járógipszben fogadta a rangos vendéget, hasonló elismeréssel méltatta Blair érdemeit. Pozsonyi egyetemistáknak tartott beszédében pedig a brit kormányfő az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
A vártnál több régi uniós tagállam nyitja meg munkaerőpiacát az újak számára. A két évvel ezelőtti csatlakozáskor egyedül Nagy-Britannia, Írország és Svédország döntött számunkra kedvezően. A munkaügyi miniszterek brüsszeli tanácsülésén azonban már kevésbé merev álláspontot képviseltek a fejlett államok. Csak Németország és Ausztria ragaszkodik ahhoz, hogy további 3 évig fenntartja korlátozásait.
A tagállamok egy része ma már úgy látja, hogy a munkaerőpiaci korlátozások inkább jelentettek gondot, mint megoldást, mondta a tanácsülést követően a magyar miniszter. Finnország, Spanyolország és Portugália ezért május 1-e után megnyitja piacát a tízek munkavállalói előtt. Várhatóan folyamatosan enyhíti jogszabályait a következő 3 évben Dánia, Belgium, Hollandia és Franciaország. Görögországban, Olaszországban és Luxemburgban még nem született döntés. A korlátozásokat továbbra is fenntartó Ausztria és Németország az újakkal való közös határokkal indokolta döntését. Az adatok szerint egyébként Magyarországon nem éri el az 1%-ot azoknak az aránya, akik az EU fejlett államaiban szeretnének munkát vállalni.
Ágim Csekut választották Koszovó miniszterelnökévé. Az egykori albán gerilla vezért, a koszovói védelmi hadtest parancsnokát terrorizmussal és népirtással gyanúsítják a szerbiai hatóságok. Megválasztása után példanélküli eset történt. Az új miniszterelnök folyékony szerb nyelven szólt a koszovói szerbekhez, azt üzenve nekik, hogy a demokratikus Koszovóban nekik is van jövőjük.
Gyurcsány Ferenc szerint a magyar baloldal ma már nem a múlt, hanem egyértelműen a jövő pártja. A miniszterelnök erről szekszárdi választási nagygyűlésén beszélt, hozzátette. Az nem program, hogy az egyik politikus sértegeti a másikat, ha valaki arra biztatja támogatóit, hogy menjenek el a másik gyűléseire és zavarják meg. Érdemes a magyar baloldalt támogatni, mert nem a riválisaival foglalkozik, hanem a teendők hosszú sorával, hogy az országban jobb legyen az élet.
Növekedéspárti munkaközpontú gazdaságot akar megvalósítani a Fidesz, amennyiben a választások eredményeként kormányzati pozícióba kerül, mondta Orbán Viktor a Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság tanácskozásán a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton. A Fidesz elnöke kifejtette, céljuk a teljes foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogy jusson munkához, aki dolgozni akar. Márpedig Magyarországon 700 ezer embernek nincs állandó munkahelye, holott ők dolgozni szeretnének.
A Fidesz az Országos Választási Bizottsághoz fordul, mert az ellenzéki párt attól tart, hogy az MSZP szolnoki szervezeténél illegális nyilvántartást vezettek a választópolgárokról, jelentette be Szijjártó Péter szóvivő.
Az MSZP szolnoki elnöke késő délután bejelentette, lezárta a vizsgálatot az ügyben. Ez megállapította, március 2-án a párt szolnoki irodájában dolgozó aktivista munkája során illetéktelen adatkezelést végzett. Ezért az MSZP városi elnöke kezdeményezi személyes felelősségre vonását. Az adatokat a közlés szerint megsemmisítették.
Az MDF azonos jogállást szeretne a részmunkaidőnek. A párt szerint ezt törvényben kellene rögzíteni. Úgy vélik, ez csökkenteni a munkanélküliséget. Magyarországon jelenleg a lakosság alig 3%-a dolgozik részmunkaidőben. Az MDF egy felmérésre hivatkozva azt mondja, a megkérdezettek 48%-a szívesen dolgozna így, főként a kisgyermekes anyák.
Önálló Budapest kampányt indít az SZDSZ. A párt úgy véli, a választások végeredményét döntően befolyásolják majd a fővárosi liberálisok szavazatai. Kunca Gábor pártelnök elmondta, a liberálisok budapesti kampányplakátjaikon olyan sikeres embereket mutatnak majd be, akik szeretnek a fővárosban élni, és nem a depresszió kampányban és nem Budapest utálatában hisznek. Hat tonna illegális csirke, pulyka és sertéshúst találtak a Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző állomás munkatársai Pomázon, tájékoztatta Virsinger György megyei főállatorvos az MTI-t. A vétkes cég több millió forint bírságra számíthat. Pomáz ugyanis a madárinfluenza miatti zárlat megfigyelő körzetébe esik, a húsforgalmat itt állatorvosok ellenőrzik.
60 évvel ezelőtt kezdődött a németek kitelepítése. Erre emlékeztek a Pest megyei Pomázon, ahol 1946-ban az ott lakók egyharmada kényszerült elhagyni szülőhelyét.
1946-ban és 47-ben 200 ezeren hagyták el így szülőföldjüket. Pomázról több mint 1000-en keltek útra. A visszaemlékezők szerint az volt a legfájóbb, hogy szűklátókörűen magyar kötődésükről tudomást sem véve született döntés a fejük fölött.
Németország össze volt verve. Ahol jártunk, mindenhol csak romokat látunk. Hol lesz nekünk itt helyünk? Hol lesz maradásunk? Annak idején ábrándoztunk. Ha innen elmegyünk, ott majd megkapod azt, amit neked otthon is volt.
Pomázt 200 éve szerbek és németek építették újra. A sváb elődök előtt fejet hajtva a város vezetése az országalma stilizált mását ajándékozta a német nagykövetség képviselőjének.
Szili Katalin, a Magyarországgyűlés elnöke, és Cselényi László, a Duna Televízió elnöke is megkapta idén az Aranyalma díjat Nagyváradon. Az elismerést a Skripta kiadó, illetve két kiadványa, az Új Magyar Szó napilap és az Erdélyi Riport heti lap adományozza. A két éve alapított díjat azoknak az erdélyi magyar személyiségeknek adják át, akik a politika, a gazdaság, a kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Díjazzák azt a külhoni magyar személyiséget is, aki az előző évben a legtöbbet tette az erdélyi magyar közösségért.
Jótékonysági estet rendezett a Magyar Csodaszarvas Egyesület és a Magyar Kultúra Alapítvány. Az eseményt a Délvidéki Magyar Egyetem javára neves előadó művészek közreműködésével rendezték meg.
Becsei Zsolt, a rendezvény fővédnöke elmondta, a vajdasági magyarok ügyét sürgető néppárti jelentésmódosító javaslatról az Európai Parlament a jövő heti strasbourgi plenáris ülésen dönt.
A szerbek tudni fogják, hogy akkor, amikor a további közeledését vizsgálja az Európai Unió és az Európai Parlament az európai integrációhoz, akkor ezt a kérdést is, a vajdasági kisebbségpolitikát minden esetben megvizsgáljuk, és hogyha nincs javulás, akkor ez is egy olyan feltétel teljesítés lehet, ami nélkül nem léphetnek be az Európai Unióba.
Becsei Zsolt hozzáfűzte, a pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta azon javaslatát, amelynek értelmében 2007-ben az Európai Bizottság közgazdasági elemzést készít az Unióban jelenleg érvényben levő csökkentett áfakulcsok hatásairól, valamint a kisebb áfakulcs munkahelyteremtő hatásáról. A képviselő beszámolt arról is, hogy a tanács nem hagyta jóvá a magyar csatlakozási szerződésben meglévő kedvezményes áfakulcs, így a közétkeztetése vagy a fuvarozása vonatkozó kulcs 2007 utáni megtartását.
Doncsev Tosó, a Nemzeti Etnikai Kisebbségvédelmi Hivatal korábbi elnöke íróként is bemutatkozott. Regényében az 1956-os forradalom utáni időszak eseményei elevenednek meg.
Ica néném elátkozott boldogsága. E címet kapta azaz életrajzi adatokból táplálkozó családi krónika, amely az olvasót 40 év társadalom történetén vezeti végig. Doncsev Tosó egy kamasz fiú szemével láttatja kora valóságát, párhuzamosan szereplői szemszögéből ábrázolva az eseményeket.
Ez egy Kárpát-medencei krónika, tehát a magyar, a bolgár családon kívül szerepelnek benne zsidók, cigányok, németek, szlovákok.
Ha bárkinek megtetszik a kesernyés humorral fűszerezett regény, mint megtudtuk, számíthat a folytatásra.
Kamera Hungária 6-szor. A fesztivált március 31-e és április 2-a között rendezik meg. A televíziós seregszemle döntőjébe, amelynek résztvevőire a nézők is szavazhatnak, bejutott főszerkesztőnk Szaniszló Ferenc és operatőrünk Csomos István riportfilmje a párizsi zavargásokról.
Késed, de megérkezett Charlie. Ő az a közismert gólya, aki az első között tér vissza minden évben Magyarországra, pontosabban a Somogy megyei Vörsre. A helybéliek szerint ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal közel már a tavasz.
Charlie sokat jelent a vörsieknek, hiszen hírnevet szerzett az amúgy csendes településnek. A gólya az elmúlt 5 évben mindig óraműpontossággal február utolsó napjaiban érkezett, most a kemény tél késleltethette.
Mindenki, amárra mentem az utcán, már mindenki kérdezgette, hogy mi van a gólyával, nem tudsz róla, hogy nem jött meg. Tehát tényleg várjuk, és hát azért várjuk főleg, hogy most már nagyon hosszú a tél, és jó lenne, hogyha ő jelezné, nem a meteorológiának kellene, hogy itt a tavasz.
Charlie egyébként általában egyedül érkezik. Párja csak napokkal később csatlakozik hozzá, hogy elfoglalhassa az addigra már kicsinosított és felfrissített fészket. A gólyapár rendszerint 2-3 fiókát is felnevel, amíg ősszel újra útra kell.
A közbeszéd témája a híradó után a balkáni jelen és az európai jövő lesz.
Előtte még jönnek a sporthírek, mi pedig köszönjük figyelmüket, jó éjszakát!
Jó éjszakát, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket. Azt még nem lehet tudni, hogy ki lesz a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, de azt már igen, hogy ki nem. Több napos tárgyalás után ma véglegesen eldőlt, hogy Nyilasi Tibor nem vállalja a feladatot. Az MLS alkalmazottjaként továbbra is a fiatalokkal szeretne foglalkozni. Előfordulhat, hogy az időjárás miatt néhány mérkőzést nem lehet lejátszani a labdarúgó Borsodi Liga 18. fordulójában, de a nyitányon már túl vagyunk, a Duna Televízió élőben közvetítette a Lombard-Pápa Ferencváros találkozót.
Ismét 5 gólt kapott egy fél idő alatt hazai pályán a Pápa. A különbség annyi az első fordulóhoz képest, hogy most a második fél időben zuhant össze Gálhidi György csapata, amely pedig az első játék részben Simpson kissé potyaízű góljával még vezetett is a Ferencváros ellen. A zöldfehérek a 60. perc után találtak rá igazán a ritmusra. Egy szabadrúgás után egyenlítettek, és ezután pedig szétzilálták, szétfutották és szét is játszották a pápai védelmet, amelynek dolgát egy kiállítás is nehezítette. A cserekén beállt Bajewski, a két gólos jováncai, a karmester Lipcsei egyaránt dicsérhető. A vége pedig egy fölényes, meggyőző zöldfehér győzelem, amellyel alig hanem a Ferencváros egy jó útra lépett a tavaszi szezonban.
Az első időben nagyon-nagyon zártan és nagyon jól védekezett a Pápa, szélességbe szinte minden területet lezártak, nem tudtunk mit kitalálni. Megcseréltem a Leót a Lackó Zsolttal, és a Szalai beállítása is úgy gondolom, hogy most itt hasznos volt.
Számomra értetetlen, hogy hogy tudunk itt szétesni. Sajnos a stratégiailag nagyon fontos posztokon 20 éves gyerekeink vannak, és nem először ők mondják fel a szolgálatot. Hát... nem örülök természetesen, megyünk tovább, dolgozunk tovább.
Hazai jégen egyenlített az Újpest a Jégkorong Bajnokság rájátszásos döntőjének második felvonásán Újpest Alba Volán 5-3, összesítésben 1-1 a 4 győzelemig tartó párharc állása. A két legjobb hazai férfi röplabda csapat is bekapcsolódott az Extraliga küzdelmeibe. A Felsőházban a Kecskemét és a MAFC próbál felnőni a nemzetközi porondon tapasztalatokat gyűjtő két nagy mellé. A Kazincbarcika az eddigi meglepetés csapatot, a MAFC-ot fogadta.
Hogy a két élcsapat különversenyébe mennyire tud majd beleszólni a Kecskemét vagy az idény meglepetés csapata a MAFC, az március 20-ára derülhet majd ki. Azt azonban már ma is tisztán lehetett látni, hogy a Kazincbarcika főleg hazai pályán igencsak nagy falat egyelőre a MAFC számára. Az első játszmában jött ki leginkább a két csapat közötti különbség. Demeter György alakulata simán 25-13-ra múlta felül ekkor a budapestieket, akik a kelletténél megilletődöttebbek voltak a nyitójátszmában. A sérülésekkel küszködő fővárosiak a folytatásban rácápoltak az előző szedben mutatott formájukra, sokáig fej-fej mellett is haladtak a hazaiakkal, ám a végjátékban a Kazincbarcika örülhetett 25-20-as szedgyőzelemnek. A harmadik befejező játszmában a MAFC dicséretére legyen mondva, hogy ismét sokáig tartotta a lépést a borsodiakkal, akik azonban ezúttal sem hagytak semmi kétséget afelől, hogy az utóbbi 6 hónapban szerzett nemzetközi tapasztalat leginkább az összeszokottságban és a koncentrációban kamatozott. A 25-19-es zárójátszmával az eredmény alapján sima, ám a pályán jóval keményebb csatában a Kazincbarcika nyert 3-0-ra. Nem született meglepetés a mai nap másik mérkőzésén sem, amelyen a Kaposvár magabiztosan 3-0-ra győzte le a Kecskemétet.
A Bahrein nagydíj első hivatalos edzéseivel gyakorlatilag megkezdődött az idei Forma 1-es idény.
A pénteki szabad edzések tét nélküliek voltak, az elsőn inkább a kicsik igyekeztek, így a BMW Sauber lengyel tesztpilótája Robert Kubica volt a leggyorsabb, Wurz, Räikkönen és Michael Schumacher előtt. A második szabad edzést már komolyabban vették a csapatok, és az idők is javultak. A leggyorsabbnak a Hondás Davidson bizonyult, Michael Schumacher második, Alexander Wurz pedig harmadik lett. Az első gyakorláson harmadik Räikkönen alatt megállt a McLaren Mercedes, ami nem túl biztató szezon kezdett, még ha csak edzésről van is szó. A szabályok egyébként megint változtak, 10 helyett 8 hengeresek a motorok, újból engedélyezett a kerékcsere, a rajtsorrendet meghatározó kvalifikációt pedig 3 részben bonyolítják le, ami így sokkal izgalmasabb lesz a nézők számára. Az első edzésekből az esélyeket illetően természetesen messze menő következtetéseket nem lehet levonni, a szombati időmérő után viszont talán okosabbak leszünk.
Sorsoltak a labdarúgó bajnokok ligájában. A negyeddöntő párosítása Arsenal Juventus, Olympique Lyon Milán, Internacionálé vagy Ajax Villarreal és Benfica Barcelona. Az UEFA kupában tegnap a 8 közé jutásért vívták az első mérkőzéseket.
A játéknap rangadóján Middlesbrough-ban szakadó eső és egy igen motivált hazai csapat várta a fehérmezes és rendkívül tartalékos Rómát, amely többek között Totti, Montella, Nonda és Doni kapus nélkül volt kénytelen pályára lépni. Az utóbbi helyére beugró Kurcsi a 11. percben csak szabálytalanul tudta megállítani Hasselbanket, a jogos büntetőt Ajax Benni begurította. A vendégek csatárok hiányában képtelenek voltak egyenlíteni, minimális hátrányuk viszont nem nőtt tovább, így izgalmas lesz a jövő heti római visszavágó. Marseille-ben nem sok esélyt adtak a fehérmezes Zenitnek, az oroszokat azonban ez a legkevésbé sem érdekelte, és az első félidőben derekasan védekeztek. A másodikban pedig már támadtak is. Andrei Arshavin két ravasz lövése közül Barthez csak az elsőt tudta védeni, hazai részről pedig Frank Ribéry egyenlítés helyett csak egy tilos lappal tudott bekerülni a jegyzőkönyvbe, így az Olympiknek nagy bravúra lesz szüksége, ha tovább akar jutni.
Mára minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a Duna Televízió nézőit, a magyarokat, akik nézik ezt az adást.
Frankofon nap a Duna Televízióban. Március 14-én, kedden.